Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig ismételten a Tribün. A mai vendégünk ismételten Nagy Dani lesz, és itt van velem természetesen Takács Áron is.
Szia Balázs, szia Dani,
újra
itt a stúdióban, aki pedig még nem tette meg, az iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, tudtok minket követni Instán, TikTokon is megtaláltok minket, és indítottunk Discord csatornát is, ahol tudtok velem és Balázsdal is beszélgetni, beszélgetünk majd a fociról, tartalmainkról, Forma 1-ről, úgyhogy oda is várunk mindenki sok szeretettel.
Így van, ezeknek a linkjét pedig a leírásban találjátok, úgyhogy kattintsatok és csatlakozzatok. A mai adásunkban, vagy hát ebben az adásunkban pedig az utánpótlásról lesz szó, F2-ről, Oliver Berman teljesítményéről, tulajdonképpen azokról a beugrókról, akik lázba tudták hozni a Forma 1 népét már az első adandó beugrásoknál is. És hát én azt gondoltam, hogy hozzunk egy top 3-at, hogy kik voltak az elmúlt években azok, akik ilyen szinten tudtak teljesíteni, mint Oliver Berman. Nyilván tegyük hozzá, hogy felmerült közöttünk is a kérdés, hogy mennyire az autó és mennyire Oliver Berman teljesítménye volt az, amit mi láthattunk Jeddában. És akkor így át is passzolom.
Milyen polcra tennéd Bermannek a beugrását?
Egy magas polcra egyébként. Voltak azért nagy beugrások, szerintem Lawson beugrása abszolút hasonló volt, csak nem egy ennyire versenyképes
na,
volt
de egyébként, na igen, hogy ezen vitatkozunk egy picit Balázzsal, hogyha Lawsonnak és Bermannek a beugrását összehasonlítod, akkor most nyilván, hogy a Ferrari-ban kellett Bermannek bemutatkozni, és az nagyon nagy nyomás, és ezt kezelni, az hatalmas eredmény, mert hogy ki tudta hozni talán a maximumot ebből a helyzetből. De nyilván egy sokkal olyan autóval tudott versenyezni, amivel lehetett pontokat szerezni. Lawson meg szintén egy olyan hétvégén jött, ahol nagyon sok változó volt, és egy nagyon-nagyon nehéz szituációban érkezett meg a formájból. Nagyon könnyű lett volna megígni, szintén nagyon jól kezelte az egész szituációt. Nálad egy szinten van a bemutatkozás, vagy Berman még nagyobbat tudott dobbantani?
Nálam azért van egy szinten, mert ez ugyanolyan, mint hogy nem tudom, különböző érák legjobbjait akarjuk összehasonlítani, akkor vagy valamelyik felé húz a szívünk, vagy tehát nem fogunk olyan kapaszkodókat találni, ami egyértelműen arra dönt, hogy na ő volt a jobb, mert Senna volt a jobb, mert nem Verstappen a jobb, hanem igazából Hamilton a jobb. Na most ez döntse el valaki, hogy ki a jobb, mert egyszerűen még akkor is nehéz, hogyha pont ugyanabban az időben ugyanazra az autóval versenyeznek, mert akkor is van ezer más faktor, ami múlik, hogy éppen ki a jobb, úgyhogy ezt ilyen szempontból így nem dönteném el, de mind a egy abszolút egy szinten van a kettő. Lawsonnak ugye egy gyengébb autója volt a mezőny átlaghoz képest nézve, viszont azt gondolom, hogy nehezebb körülmények is fogadták, mert vizes pályán kellett, felszeradó pályán kellett rengeteget mennie, és szenzációs, hibátlan teljesítményt nyújtott. Én nagyon elégedett voltam azzal, és nagyon meglepett engem az a teljesítmény, amit akkor Lawson nyújtott. Bermané viszont valamiért kevésbé lepett meg, mert ő aki úgy van felépítve a karrierje, most ennek egy kicsit jobban utána jártam, megbeszéltem olyan emberekkel, akik így valamennyire jobban, akár ellenfélként, menedzserként, szerelőként így követték Berman karrierjét, és ő tényleg az egy elképesztően sikeres üzletember az apukája, amiért egyébként lehet szekálni az embereket, de ez tök felesleges, egyébként egy nagyon jó cégépítő szakember az apukája, aki így azt hiszem a magas kockázatú biztosítások bizniszébe épített egy londoni székhelyi cégcsoportot, teljesen mindegy, anyagi háttér a stabil, ráadásul nyilván egy ilyen ember az úgy tudja kiértékelni a karrierutat, tehát hogy úgy tudja menedzselni, tud segíteni a jó döntések meghozásába, ami az üzleti életben működik, ez is egy üzlet valahol, és itt is tud segíteni. Rengeteget ült autóba Oliver Berman, elképesztően sokat, a Forma 4-es debütálása előtt, nem tudom, ilyen 100 tesztnapot hallottam legutóbb, tehát hogy úgy érkezett mi is mindig a legjobb csapatokhoz, és ezt meg is hálálta nagyszerű teljesítménnyel, és miatt itt bárkiben megfogalmazódik az, mint a nézők közül, hogy hogy na, ez, na, menjen a fenébe, ilyen, ez egy ilyen sport, ahol ez számít, de ettől függetlenül, ha nem vagy tehetséges, akkor nem fogsz semmit elérni ebben a sportban. És Spermannek tehetsége is van hozzá, meg a háttere is nagyon stabil, de befejezve a gondolatmenetet, Forma 2-es autó és a Forma 1-es autó között elképesztően nagy különbség van. Olyan nagy különbség van, hogy a tested akármennyit ezzel nincs felkészülve a Forma 1-es autóra, mert sosincs felkészülve, csak miután megtapasztaltad, hogy milyen egy egész versenyt végig tolni, vagy egy versenyszimulációt, és elkezdtél hozzászokni. Nyilván Berme ment már Forma 1-es autóval, de ilyen körülmények között így beülni, ekkora váltás, nincs felkészülés, a pálya is azért alapvetően nagy önbizalmat kínál. Szerintem nem olyan vészesen rossz pálya egyébként. Én versenyeztem Jeddában egy rövidítettebb körön másfél éve. Én nagyon élveztem. Szerintem egy nagyon jó pálya, nagyon-nagyon jó pálya. A rövid meg a Forma 1-es nagy klasszikus kör is, de mindenhol ott van a fal. Nem tudod igazán a határaidat kényelmesen feszegetni, és pont ezért tette nagyon-nagyon nehézzé ez a körülmény azt a hétvégét. És én azt gondolom, hogy Berme mindent kihozott ebből a hétvégéből, és hú, én egész végén extázisban voltam egyébként, mert így végig így átéltem, vagy én is így, nekem a karrierem mindig úgy nézett ki, amikor így fiatalként így a nemzetközi sorozatokban debütáltam, hogy így be voltam dobva a mély vízbe, felkészülésben, minden nélkül. És így átéreztem, hogy ezt a Forma 1-be, ez ami, én nagyon örültem ennek, mert ez egy nagyon nagy sztori. Ferrari-ba, érted?
Hát ne, mikor volt utoljára újonc? 50-es években a Ferrari? Nagyon régen volt.
Nagyon, nem, talán 50 évvel ezelőtt volt,
igen,
hogyha jól emlékszem. De hát hihetetlen, hogy hogyan kezelte eleve azt a hírverést, amit kapott, hiszen azért, hogyha vörös ruhába belépsz a Forma 1-nek a szentélyébe, akkor
és nem premás.
Így van. Tehát, hogy azért, fú, hihetetlen volt, és nagyon durva, hogy mindez 18 évesen ilyen szinten tudta hozni. Nyilván, hogyha ugye beszéltél arról is, hogy nagyon egészen más az F2 és a Forma 1-es autónak a
mindene.
Minden, igen. Tehát, hogy ezt
az erőhatások, a gombok, a feladatok, a versenyhossz, a gumikeverékek, a fékek, a fékhatás, a minden, igen. A sebesség.
És ugye, hogyha onboard felvételeket néztél, akkor hihetetlen volt azt látni, hogy milyen szinten mozgott az ő feje, mennyire nem ehhez van hozzászokva. Oké, hogy teszteld, de ilyen körülmények között még nem ment. És tapasztalt Forma 1-es pilótákhoz mérve, ugye volt nagyon sok ilyen, hát nem mém, hanem lejöttek ezek a fotók is, hogy meg volt gyűrődve ugye a szivacs, a fejvédő szivacs Oliver Berman feje mellett. Tehát, hogy amit ő véghez vitt, és nagyon jó képek voltak azok, hogy Lewis Hamilton odament utána egyből, azért gratulált neki. Lewis Hamilton az egyébként, aki Charles Leclercnek is ugye az elbukott győzelem után, amikor még Leclercnek az első Ferrari-s éve volt 19-ben, azonnal mondta, hogy srác, te biztos, hogy itt leszel, és hatalmas győzelmeket fogsz aratni. Én ezt éreztem Oliver Bermannél is.
Igen, két dolog, az egyik, hogy rögtön az, hogy az első gyors körében már nem tudom, 2 másodpercre volt az akkor ideális körtől, így érzése, ez számomra szürreális, tehát mutatja, hogy ezek a srácok mennyire egy tényleg tenyészbikák, vagy nem tudom, tehát hogy úgy fel vannak építve minden téren, úgy jó fel vannak készítve már ilyen fiatalon, hogy nyomás. Ez már egyébként olyan nagy nyomás volt, ami szerintem épésze nem is lett felfogni, szóval szerintem egy bizonyos ponton
Vasser mondta is, hogy túl... 3 órával az első szabad edzés előtt mondta meg neki, hogy ne legyen ideje túl sokat agyalni rajta.
Ez király sztori szerintem egyébként, de hogy tényleg egy idő után már így, tehát hogy fájdalom is van, valamit nagyon fáj, úgy érzed, hogy megőrülsz, és akkor még jobban fáj, akkor már egy idő után már nem tud, már hogy tud még jobban fájni, vagy nem, tehát hogy ez is kicsit szerintem ilyen, hogy akkora nyomás volt, tehát szerintem az, hogy a Ferrari-ba debütálsz, az mit tudom, hogy sokszorosa a nyomást tekintve, de lehet, hogy nem éled meg a sokszorosának mondjuk egy házszoros debütáláshoz képest, ott is tartalék pilótaiként Berman. Ugye ez egy óriási erény, és nem csak az első köre, hogy 2 másodperccel volt az ideálistől, ami számomra nagyon nehezen feldolgozható, és nagy respekt ezeknek az elképesztő jó sportolóknak, meg a menedzsmentnek, meg az edzőknek, meg minden szakembereknek. Ilyen fél másodpercekre volt bizonyos szakaszában az időmérőnek is, például Leclerctől, aki a világ egyik legjobb egykörös versenyzője, de szerintem a Forma egy legjobb egykörös versenyzője. Lehet, hogy a Q3-ban Leclerc még tudott volna, hogyha bejut Berman, akkor nagyobb előnyt kiautózni, de hogy ez szenzációs, és a futamon is megjött a tempó, és lehetett látni, hogy egyre közelebbi időket autózik Leclerchez, és amikor a végén meg kellett nyomni, amikor már mindenet fáj, úgy fáj, hogy már csak azt várod, hogy ne legyen már több kanyar se, nem hogy körök, akkor tudod tempót váltani. Ezek olyan dolgok...
Úgyhogy Hamilton üldözte.
Úgyhogy Hamilton üldözte, ezek olyan dolgok, amik nagyon-nagyon erős hozzáadott érték egy versenyzőhöz, hogyha ezt bebizonyítod, hogy mert akkor látszik, hogy terhelhető vagy, nem riadsz meg, nem törsz össze, koncentrálsz arra, ami a feladatod. Nagyon sokan, amik a formában megérkeznek, nem tudnak arra koncentrálni, ami a feladatuk, mert annyi minden történik velük egyszerre. Interjúk, figyelem, még több szabadedzés, még több feladat, még több emberekkel kommunikálni, a mérnök, a fizió, a nem tudom, sok utazás, sok verseny, és még lehetne sorolni.
És emellett a zsigeri tehetség is kijött, ahogy Cunagát előzte, az egészen elképesztő.
Igen, abszolút, abszolút. Viszont, hogy egy kicsit azért, hogy a hype-ot így most már így befejezzem, hogy egy dolog megérkezni lőtávolba, de az utolsó tizedeket kiszedni, na arra nem biztos, arra ez nem garancia. Jó esélye meg, de nem garancia arra, hogy nem tudom, nem azt jelenti, hogy ha egyből 5 tizedre vagy Leclerctől, vagy 6-ra, akkor 5 futam múlva már azon a tempón vagy, de az sem garancia, hogy 5 éven belül ott vagy. Nem biztos. Lehet, hogy az utolsó, tehát hogy nagyon sok munkája van még Bermannek, és pont ez neki most a veszélyes. Ez egy hatalmas siker, óriási siker, mintha futamot nyert volna. De hogy a munka neheze a Forma 1-ben az még hátra van.
Hát, mert még be kell kerülni.
Még be kell kerülni, igen. És utána jön a munka neheze.
Hogyha már hype, akkor beszéljünk Kimi Antonelliről, akit hihetetlenül felkapott most a sajtó. Szerintem már egy picit árt is az ő jelenlegi helyzetének az, hogy ennyit beszélnek róla. Nyilván Toto Wolff is tudja, hogy mikor kell megszólaljon.
Talán és sokat is.
Igen. Úgyhogy jelen pillanatban viszont azt látjuk, hogy Kimi Antonelli bejött a Forma 1-be, és ahogy az előző adásban is mondtad, hogy elképesztően sokat tudott tesztelni, és nagyon sok kilométer van az ő lábában, és nem véletlen az, hogy egyből Oliver Bearman szintjén találta önmagát az F2-ben is, és azóta is látjuk azért, hogy habár a Prema most picit azért tőle szokatlan módon gyengélkedik, de Kimi Antonelli azon a szinten van, amit várunk tőle. Neked milyen, tehát, hogy a hype-ot, hogyha lekaparjuk erről a sztoriról, akkor Kimi Antonelli szerinted hol áll most?
Szerintem egy nagyon polcok, visszatértünk, szerintem egy nagyon magas polcba, de szekrény, mert be van most ott a zárva egy kicsit, és onnan kéne kijönnie valahogy. Az nem kérdés, hogy óriási tehetség, az se kérdés, hogy neki is már nem az a kérdés, hogy mennyi pénz, meg nem tudom, hanem ott van a Mercedes junior programjának a legmagasabb részén, és tényleg az a kérdés, hogy fel tud-e nőni ahhoz a feladathoz, hogy egy Forma 1-es csapatnak vezessen autót, a másik kérdés pedig, hogy mikor jön ez a pillanat. És most azt lehet látni, hogy megérkezett a Forma 2-be, kihagyta a formálos lépcsőt, ugye ezt sokan már itt kiakadtak, hogy miért, meg hátrányos lesz, miatt az F2-be kerül, nem tudom. Én ezt a részét megértem, miért értem meg? Azért, mert az F4-es és az F3-as autók között nincs olyan hatalmas különbség, van különbség, aztán Euróformulába is ment egyébként a Bearman, az már egy kicsit még gyorsabb autó, mint az F4, és az valahol F3 meg F4 között van. Egyébként a jó autónak tartják nagyon, de nem annyira népszerű már, és az F4 a menő a fiatalok körében. És ezt kihagyták. De hogy nyilván lehet, hogy nem is volt olyan jó ülés a lehetőség, mert éppen tele volt az F3-as piac, és akkor nem érdemes bekerülni a 30 fős farkasverembe. És az F3 és az F2 között, és itt van a trükk, nagyon nagy a különbség. Ezt minden versenyző elmondja. A lebonyolítási rendszer nagyon hasonló, nagy különbség stratégiailag a főfutam hossza, valamint a két gumi keverék, ami már az F2-ben van. De az autó teljesen más. Sokkal nagyobb aero, sokkal erősebb az autó, turbófeltöltős motor, teljesen más dinamikával működik, turbójuk, ugye az, amikor lenyomod a gázt, és nem reagál feltétlenül egyből az autó, nem várni kell, ami megérkezik a turbónyomás, ami nyilván a modern, meg sokkal drágább, komplexebb Forma 1-es autóknál nincsen, ott egyből van, mert ott úgy működik ez az entileg rendszer, az F2-ben nem ilyen kifinomult. Nagy különbségek vannak a csapatok között, sokszor az autók között is, és az egy más kávéház. Innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez egy reális döntés született. Viszont látszik, hogy nem kolbászban van a kerítés. És látszik, hogy a Prema az nem kezdte jól. A Prema alapvetően a legerősebb junior csapatok egyike. Az elmúlt években van egy-két döcögés, de alapvetően a legerősebb. Nagyon stabil alakulat, szoros Ferrari-s kötődést, Bazio mérnökök, jó versenyzők, jó beállítások, jó autók, de jöttek az új F2-es autók, ebbe a Prema nem talált bele, a versenytempó csapnivaló, Bahrainben az időmérős teljesítmény is teljesen kuka volt. És hiába volt ott az elképesztően tehetséges Berman nyakánán Tonali egy körön, az autó nehezen kezelhető volt, és elveszett a mezőnyben, és hogyha ehhez hozzáadod azt, hogy mindenki azt mondja, egyforma autók vannak az F2-be, de ott is el tudod szúrni a beállítást, és hatalmas különbségek tudnak kialakulni csapatok és autók között. Sőt, vannak csapatok, akik nem tudnak pontot szerezni, pedig ugyan autóval mennek, mint a többiek, de nem tudnak. Ezért meg azért meg amazért. És emellett van ott a nyakadban az a teher. És akkor tudod, így tudod, hogy mindenki néz, hogy teljesített az egyforma autókkal, és az indiai Kashmaini megnyeri az időmérőt, meg a 16. vagy. Ez most azt hiszem Bahrainben volt így. Mainit kizárták arra az időmére, de most ez lényegtelen. És akkor ezt lehet, hogy most egy kicsit jobban beengedte a kelleténél, mert az eredmények azok pedig nem kapkod, hibázik, túlvállalja, a tempója egyből megvan, de az minden autó, amit eddig vezetett, az megvan. Az a kérdés, hogy le tud-e higgadni, és szerintem le fog tudni. Úgyhogy szerintem Forma 1-es versenyautót fog vezetni, de hogy nem a Mercedesbe kell neki beülni a jövőre, az most egyelőre úgy tűnik, hogy az a stabil.
Meg lehet, hogy nem is jövőre kéne neki beülni. Lehet, hogy nem gond, hogyha még egyszer neki megye a Forma 2-nek, és lehet, hogy nem a Premánál, egy másik csapat, hanem minél többet tapasztaljon. Igen. Kimi Antonell, és utána mondjuk a Williamsnél, és utána majd a Mercedes, hogy itt is nagyon fontos lesz, hogy a karrieri ívét az felépítsék, és lépésről lépésre tudjon haladni, mert valóban látszik, hogy a nyers tempója elképesztő, nagyon nagy tehetség, de hogy most hirtelen nagyon nagy sztárt akarna belőle csinálni, akkor csak el fogja szúrni.
De van, ugye azért próbálják ezt, mert azért van ellenpélda is, hogy Verstappen az előző adásban sokat beszéltünk róla, tehát ő meg az volt, akit bedobtad a mélyvízbe, súlyokat tettél a lábára, és kiúszott. De az egész neveltetése Verstappennek ilyen volt, ezt mindig el szoktam mondani, valószínűleg 1 millió emberből 99%-ban nem tudom, nem épp elméjüként nőnek fel azzal a szigorral és azzal a neveltetéssel, amit Verstappen úgy élt túl, hogy köszöni szépen, jól van, és a világ legjobb versenyzője lett, egyik legjobb versenyzője lett, minden idők, lehet, hogy legsikeresebb versenyzője lesz, ki tudja, hogy hol áll meg. És szerintem emiatt nem lehet hibáztatni a menedzsmentet, hogy ezt próbálják járni, és semmi gond nincsen. Ahogy Áram mondtad, nincsen gond. Nem sikerül ez a szezon? A tempója megvan, mindenki látja, hogy a tehetség nem veszett el, nem felejtett el vezetni. Egyébként Kis Norbi mondta, hogy ő látta többször is személyesen, volt kint egy-két ilyen futamon, ilyen F4-es teljesítményét látta, és nem volt kérdés, hogy Antonelli Bazio. Csak lehet, hogy majd kell neki még egy év, lehet, hogy kell neki majd egy Williams-es év, csak ugye a Forma 1 meg nem így működik egyébként, ez meg a másik. Tehát a Forma 1-es mezőny felének lejár a szerződése végén körülbelül. Most van megüresedés, most van hely, és ott van egy nagyon tehetséges Theo Pulcher is, aki lehet, hogy nem ekkora tűzzel érkezik a Forma 2 felől, mint Antonelli mondjuk, nem beszélünk róla ennyit, de róla is beszéltünk annak idején ennyit, megnyerte az F2-t, és nem kapott F1-es ülést, és lehet, hogy nem is fog kapni F1-es ülést.
Semmelet van Berman, Lawson, nagyon sok.
Igen, tehát hogy akkor a verseny, hogy itt a stratégia az nagyon fontos. A menedzsmentre óriás feladat hárul, be kell jutatni az F1-be a versenyzőt, de juttasd be úgy, hogy jó csapathoz kerüljön, meg tudja mutatni magát, jó közegbe kerüljön, olyan csapattársa legyen, és így sokszor nem tudsz válogatni, egy lehetőséged van, menni kell. És most van az a pillanat, amikor megüresedik egy top csapatnál is versenyzői állás, kisebb csapatoknál is versenyzői állás, ott kell lenni. És így tudsz ott lenni a legjobban, nem az F3-ban, hanem az F2-ben kell oda pirítanod, mert ott jobb esélyed van utána bekerülni.
Na és akkor így fejezzük be szerintem azzal, hogy az F2-ről egy picit egy nagyon rövid körképet adjunk a nézőinknek.
Először, hiszen hogy így legyen valami.
Hiszen azért, ahogy látjuk, hogy habár a premások ugye nincsenek ott, de hihetetlen szoros egyébként, és változatos a dobogók felállása, a pole pozíciót szerző pilótáknak a nevei. Úgyhogy Melonit kell említeni, Fittipaldit, Hagert, Poléron és Pepe Márti is konkrétan ott vannak folyamatosan egymás nyakán, és cserélgetik a pozíciókat egymás között. Úgyhogy szerintem még talán 2 évvel ezelőtt volt Felipe Drugovicsnak a nagyon egyértelmű szezonja.
Igen, most már 2.
De ez nem lesz egyértelmű, az biztos. Nem tudom, hogy neked mi a véleményed erről. Mit jósolsz?
Ugye elmondom a zsigeri megérzésemet is, csak gyorsan ránézek itt egy dolgot, ma akarok nézni. Azt látom alapvetően, hogy teljesen megbolondult az F2-es mezőny az új autókkal. És az a durva egyébként, hogy és visszatér az előző témakörhöz, hogy egyforma autókról van szó, de nincs olyan, hogy nincs két egyforma tárgy, egyszerű tárgyból sincs két egyforma, mert picit mindig különbözik, még akkor is, ha robot, ha gép, ha ember, bárki gyártja, lehet, hogy nem veszed észre a különbséget, de biztos, hogy van olyan mikronnyi része a tárgynak, ami különbözik, és most gondoljatok bele egy ilyen precíziós műszer, mint egy F2-es versenyautó, az mennyi téren különbözhet, rengeteg technikai gond van. Én ezzel kezdeném, mert ez nagy probléma. Nagy probléma. Például Zinner Maloney, aki vezeti a bajnokságot, ő abszolút kimagaslik egyőre a tempóját tekintve a mezőnyből. Jó autója is van, a csapata is nagyon jól teljesít. Látszik, hogy jobb, valószínűleg jobb beállításai vannak, jobban megtalálták az új autók ritmusát, és nek tönkrement az autója, és az időmérőn 15.-16. lett. És nem tudom, volt eddig már vagy 10 technikai probléma, és a második verseny hétvégén vagyunk, úgyhogy szenzációs arányszámok ezek. Úgy, hogy arra beszélünk, hogy új autók, de valójában nem új autókról van szó, a küllem változott, a monokok változott, futómű változott, szárnyak változtak, kicsit a filozófiája az autónak, itt is már a padlólemez alatt képezik a leszorító erő nagyobb részét, nagyobb hányadát, mint korábban, nagyobb DRS hatékonyság, nagy hátsó szárny, ami látványos, gumik nem változtak, meg az erőforrás nem változott, és a hajtáslánc sem. És így a meghibásodások sem. És ez egy nagy probléma, mert egy csomó tehetség nem tudja így megmutatni ugye a tudását. Mert egy hétvégén, onnantól kezdve az időmérő elcsúszik, véget ért. Mert a 16. helyről kezdheted a két futamot, és onnan nagyon nehéz feljönni. Maloney egyébként feljött mind a két futamon, vagy 10 pozíciót egyébként. Úgyhogy egyértelműen ki magaslik a mezőnyben, ami számomra nem azért nagy meglepetés, mert nem tartom nagy tehetségnek, hanem alapvetően nem tőle vártam volna ezt a dominanciát. De ez is jól mutatja, hogy a technikai sportok mennyire nehezek, és milyen nehéz itt kimagaslani, még egy egyforma autókkal rendelkező mezőnyben is. Én például Viktor Mártentől vártam volna, és a Sász nem tud versenybe menni, mert valószínűleg megeszi az autója a gumikat. Hogy ez a vezetési stílus problémája, a beállítás problémája, a csapat hibája, a versenyző hibája, mindkettő hibája? Lehet rajta vitatkozni, de nem jön az eredmény. És ez nekem azt mutatta meg, hogy mennyire nehéz újra bebizonyította, mennyire nehéz megtippelni, hogy valaki milyen jó versenyző. Tehát, hogy valószínűleg nem is ez alapján tudod jól.
Nagyon sok a változó, az biztos.
Igen. Tehát, hogy inkább tudod, a szimulátoros munka, Forma 1-es tesztek, Antonelli például nagyon komoly Forma 1-es tesztprogramot csinál a Mercedes-szel, hogy ott hogyan alkalmazkodik. Tehát, hogy ezek többet mondó dolgok, mint a pontszám egy F2-es bajnokságban, az durva.
Egy biztos, hogy mindenképpen ajánlatos lesz nézni a Forma 1-en, kívül az F2-t is a hétvége során. Ott pedig Danival szintén találkozhattok, most pedig nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál, és várunk vissza mindenképpen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Sziasztok.
Nézzetek F2-t.
Köszi szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.